Rákóczi Bálint vagyok, 50 éves, és kis családommal, feleségemmel, Ilonkával és Petikével, fiammal erdőkertesen élünk. Egy távközlési cégnél dolgozom, a szabadidőmet pedig leginkább a családommal töltöm, de sokat megfordulok a plébániai közösségekben is. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást, hogy itt lehetek, és tanúságot tehetek Istenről itt a Mária Rádióban a hallgatóknak. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan alakította az Isten az életemet. A téma nagyon nagy, hiszen Isten az életem minden pillanatában ott van velem, és közreműködésemmel írja életem lapjait abban a szeretett könyvben, amit rólam elképzelt. Ebben a tanúságtételben csak azokra a nagyobbnak mondható momentumokra, döntési helyzetekre szeretnék kitérni, ahol Isten gondviselése tetten érhető volt az életemben. Gyerekkoromban vallásos nevelést kaptam a szüleimtől, jártunk templomba, jártam hittanórákra, mégis amikor elértem a fiatal kort, ahogy mondani szokták, kibérbálkoztam az egyházból. Ez annyit jelentett, hogy utána hosszú évig nem vettem tudomást Isten létezéséről. Hát egyszerűen nem érdekelt. Annál inkább érdekelt viszont, hogy mit kíván tőlem a világ, hogyan tudok a világban érvényesülni, és hogyan tudok majd onnan minél jobban kiemelkedni, hogyan lesz szép házam és szép autóm. Mondhatni, hogy a pénz, a siker, a karrier, az előbrejutás, leginkább ezek a dolgok foglalkoztattak, a templomot pedig nagy évben elkerültem. Fiatalon ezért is mentem ki külföldre, Hollandiába, hogy sok pénzt keressek és jó állásom legyen. Sikerült is elhelyezkednem egy cégnél, ahol tényleg jól kerestem. Az átlagos magyar keresett többszörösét. Azt gondoltam, hogy hát most megcsináltam a szerencsémet, és hogy mindez csak is az én érdemem. 28 évesen már ilyen sokra vittem, teljesen el voltam telve magamtól. És mikor egyszer a cégnél, ahol dolgoztam, megkértek, hogy írjak be magamról pár mondatot egy emlékkönyvbe, de olyat, ami leginkább engem jellemez, én ezt írtam. Az embernek semmi sem lehetetlen. Ugye tudjuk, hogy ez a mondat a Bibliában máshogy szól, Istennél semmi sem lehetetlen. Ez a mondat rólam, az akkori énemről szólt. Szinte egy síkra helyeztem magamat Istennel. Az egóm az egekbe szökött, azt gondoltam, hogy én mindenre képes vagyok. Tényleg azt gondoltam, hogy megtaláltam a helyemet ott kint Hollandiában, és elértem mindazt, amit egy ember elérhet. De Isten apránként tudtomra adta, hogy ez nem az ő világa. Először a barátaim pártoltak el tőlem, vagy lehet úgy is mondani, hogy igazából én űztem el őket magamtól, mivel azt gondoltam, hogy én mindenre képes vagyok, ezzel azt is jeleztem nekik valójában, hogy nincs is rájuk szükségem, és ezzel a hozzáállásommal szép lassan magamra maradtam, és hát elmagányosodtam. De ez nem volt elég, mivel azt gondoltam, hogy nálam semmi sem lehetetlen, úgy is éltem. Hajszoltam magamat a munkában, és hajszoltam magamat a munkán kívül is, a szórakozásban, az élvezetekben, és így nem figyeltem azokra a vészjósuló jerekre, amik arról tanúskodtak, hogy a szervezetem már tartalékon fut. És egyszer csak a szervezetem tényleg azt kezdte mondani, hogy most már elég. Jöttek a betegségek. Először egy akut vakbélgyulladás, ahol majdnem ott maradtam a műtőasztalon. Majd pár évre rá a gyomorfekély. Ez elég fájdalmas. Egy nyílt sebb van a gyomorban, ami a gyomorsavtól akkor is fáj, hogyha eszel, és akkor is, hogyha éhezel. És hát ebben a magányos és fájdalmakkal teli állapotomban jött el az az este, ami megváltoztatta az életemet. Emlékszem, ott feküdtem az ágyamban, sötétben egyedül, és mint már jó ideje, akkor is rettenetesen fájt a gyomrom, minthogyha késsel mardosták volna mindenfelől. És hát fogalmam sem volt róla, hogy mi bajom, orvos akkor még nem látott, így nem tudtam, hogy ez egy fekély. És hát mindenféle keserű és sötét gondolat járt arról a fejembe, hogy hát rövidesen én meghalok. És hát ott feküdtem, magamba roskadtam, és közben azon tűnődtem, hogy mit rontottam el. Hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe? Én, aki azt gondoltam, hogy tényleg mindenre képes vagyok, most itt fekszem, magányosan, összetörten. És akkor elkezdtem imádkozni. Talán először életemben őszintén. Először csak azt hajtogattam, Istenem segíts, majd felelevenedett bennem egy rég elfelejtett ima, amit még gyerekkoromban tanultam. Ez volt a mi atyánk. Elkezdtem mondani az imát, csak mondtam, és mondtam, mintha nem is én lettem volna, és kértem az Urat, hogy gyógyítson meg engem. Én már nem tudok magamon segíteni. Nem vagyok mindenre képes magamtól, hanem segítsen ő. És ekkor valami olyasmit éreztem, amit addig még sohasem, hogy az Isten ott van velem a szobában. És éreztem, hogy ő szeret, és soha el nem hagyna. És ez az érzés, ez a megtapasztalás, hogy Isten ennyire szeret, mindazok ellenére, hogy én elhagytam őt, ő nem hagyott el engem soha. És ez az érzés azóta is ott van velem, szinte belém égett, és azóta is segít kilábalnom a nehéz pillanatokból. Ekkor is, kint Hollandiában úgy hatott rám, hogy nem sokkal később repülőgépre ültem, ott hagytam Hollandiát, ott hagytam a karriert, és mint egy tékozló fiú tértem végül haza a szülői házba. A szüleim tárt karokkal vártak rám, édesanyám is kitartó, szeretettel ápolt hosszú hónapokon át, amíg meg nem gyógyultam. Ez most már több mint 20 éve történt. Ma már más utakon járok, Isten új utakot mutatott nekem. Van családom, van közösségem, új környezetem, új barátok vesznek körül, akikkel együtt járhatok a hit útján, de sohasem felejtem el, hogy honnan indultam. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Igen, én akkor megmenekültem. Isten a kegyelmébe fogadott engem, és ezért mind a mai napig hálás vagyok Istennek. Dicsőség az Úrnak. Miután megtértem, megszületett a vágy bennem, hogy újra eljárjak a templomba, és mindjárt az első templomi látogatásom alatt kezembe került egy szórólap azzal a felirattal, hogy jelentkezz a kölni ifjúsági találkozóra. És egy mérhetetlen vágy keletkezett bennem, hogy kimenjek. Nem tudtam miért, de tudtam, hogy ki kell mennem. Neki is fogtam kitölteni a jelentkezési lapot, de már is az első kérdésnél megakadtam. Csoportod neve? Csoportvezetőd neve? Mivel nekem akkor semmilyen csoportom nem volt, ezért egyszerűen beírtam, hogy csoportvezető saját magam vagyok, és ez egy olyan csoport, ami egy személyből áll. Végül kijutottam Kölnbe, sőt, szállásom is akadt. És nagy szerencsémre abban a faluban, ahol elszállásoltak, volt rajtam kívül még egy magyar fiúkból álló csoport, akik együtt jöttek ki a világi ifjúsági találkozóra. Mint később megtudtam, a Fokolár közösség tagjai voltak, és ők megengedték, hogy csatlakozzam hozzájuk. Most már tudom, hogy ezért kellett kimennem akkor Kölnbe, megtapasztalni, amit ezek a fiúk adtak nekem. Megmutatták, hogy hogyan lehet igazi szeretett közösségben élni. Én az önző, pénzhajhász szemléletű ifjú, aki azt tanultam Hollandiába, hogy adj, de csak érdekből, csak akkor, ha kapsz, is érte valamit cserébe. Most egy olyan közegbe csöppentem, ahol kézzelfogható volt a szeretet, ahol adtak, de nem vártak érte semmit sem cserébe. Egy kis csoport, ahol egyszerre hárman ugrottak a segítségemre, hogy zsebkendőt nyújtsanak, ha csak eltüsszentettem magam. Ahol mindenki figyelmes volt a másikra, ahol lesték, hogy miben lehetnek a segítségembe, és hát még sorolhatnám végtelenségig azt a szeretetet, ami akkor körülvett. De valójában nem könnyű szavakba foglalni, hogy milyen nagy hatása volt ez rám, egy igazi keresztény közösségben lenni, másokkal, és megtapasztalni mindezt a szeretetet. Azóta is ez az ige él bennem, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Innen indult el bennem az a vágy, hogy keresztény közösséghez tartozzak, és majd egyszer magam is ilyen közösségeket alapítsak. Kezdve ezt a fokoláros életikekörrel, majd később folytatva a kurszióval, családos közösséggel, és manapság pedig egyre sűrűbben fordulok meg karizmatikus közösségben is. Hadd folytassam a történetemet egy újabb csodával, amit Isten adott nekem, ez pedig az én feleségem, az én Ilonkám. Emlékszem, hogy miután hazatértem Hollandiából, egyre inkább foglalkoztatott, hogy legyen párkapcsolatom, legyen családom. Sokfelé ismerkedtem, például a Fokolárban is, de próbálkoztam párkereső portálokon is. Sokáig, már majdnem 2 évig próbálkoztam, nem túl sok sikerrel. De aztán egy nap egy párkereső portálon ismertem meg egy lányt, akivel eltöltöttem egy teljes napot, és azt gondoltam, hogy na, ha egy napig valahogy ment az ismerkedés, akkor próbálhatnánk tovább is. Megírtam neki, hogy szívesen találkoznék vele újra, de ő teljesen egyértelműen kijelentette, hogy hát nem én vagyok az, akit ő keres. Viszont legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy van egy barátnője, aki szerinte nekem való. Meg is adta még a telefonszámát is. Nem igazán tudtam, hogyan közeledjek így ismeretlenül az ismeretlenbe, de valami mégis azt súgta, hogy ezt meg kell próbáljam. Először SMS-t írtam, félénken és bátortalanul, és mikor kaptam választ, akkor újabb SMS-t írtam. És mikor már túl voltunk néhány SMS-en, akkor felhívtam a lányt a névnapján, augusztus 18-án, Ilona napján. Még ma is emlékszem, hogy ez az első beszélgetésünk milyen szép és átható volt. Úgy beszélgettünk, mintha már évek óta ismernénk egymást. Órákig tartott, és csak azért hagytuk abba, mert lemerült a telefonom. De két nap múlva már randiztunk Szegeden, és én még aznap szerelembe estem. Megígézted a szívem szemednek egyetlen pillantásával, írja a Szentírás. Ezt éreztem akkor is, és ezt érzem ma is. 4 hónap múlva már jegyesek voltunk, de majd 7 hónapra rá házasok lettünk. Hozzá kell tennem, hogy nekem nem nagyon volt gyakorlatom a testi szerelemben, nem volt komoly kapcsolatom azelőtt, és amikor megtudtam, hogy Ilonka is tisztaságban szeretne eljutni az esküvőig, nagyon megörültem, és ebből is tudtam, hogy ő az igazi. Egyáltalán nem volt könnyű megtartani ezt a tisztaságot, sőt, mondhatni zavarba ejtően nehéz volt, mert annyira vonzódtunk egymáshoz. Ugyanakkor annyira szép is volt tiszteletben tartani egymást, és arra figyelni, hogy egymás lelkét minél jobban megismerjük. Az esküvőn ezzel a biztonsággal, hogy igen, ismerjük most már egymást és szeretjük egymást, mondhattuk ki Isten előtt is az igent. A papa, aki összeadott minket, azt prédikálta a nászmisén, hogy hirdessük, hogy a szerelem a házasságban napról napra növekszik. Ez így igaz. Akárhányszor Ilonkámra nézek, csak azt tudom, hogy végtelenül szerelmes vagyok, és még jobban szeretem őt, mint tegnap, és valóban minden egyes vele töltött nap egy újabb ajándék számomra. Hálát adok Istennek minden egyes napért, amit vele tölthetek. Szeretnék még egy történetet elmondani, egy másik csodáról, ez pedig az én fiam Peti. A történet Medjugorjéban kezdődött, a szűzanya oltalmában. Feleségemmel a mézes heteket Medjugorjében töltöttük, ahol Peti megfogant. De aztán a történet egy újabb fordulatot vetett. Peti koraszülötten látta meg a napvilágot, 5. hónapra született, súlya mindössze 490 g volt, és egészen picike volt, 29 cm volt a testhossza, az általános orvosi vélemény szerint nem sok remény volt már az életre. Ilonkám a várandóság 23. hetében hirtelen került be a kórházba, ahol terhességi toxémiát állapítottak meg nála. A terhességi toxémia egyfajta ilyen mérgezési tünetet produkál, összeférhetetlenség, ahol az anyaméh úgy tekinti valamilyen módon a babát, mintha az nem odaillő lenne, ezért ki akarja lökni magából. Ez egy olyan állapot, amelyben mind az édesanya, mind pedig a kisbaba belehalhatnak. Amikor a kórházban megkérdeztem Ilonka egyik orvosát, hogy hát mit évők legyünk, ő akkor azon a véleményen volt, hogy minél hamarabb el kell választani a babát az édesanyától. Gyakorlatilag abortuszt javasolt. Mert az orvos szavait idézve, az édesanya élete még menthető, a gyermek viszont még gyakorlatilag életképtelen. Hát ekkor én nagyon, de nagyon elszomorodtam. Hazamentem és imádkozni kezdtem. Kértem az Istent, hogy adjon jelet, mutassa meg nekem az ő akaratát, amibe belekapaszkodhatom, hiszen mindkét szerettem egyszerre van életveszélyben. És hát imádkozás közben elszenderültem, és egy álmot láttam, álmomban pedig egy kisbaba nyújtotta könyörögve a két karját felém. Ezzel az Isten egyértelműen a tudtomra adta, hogy menteni kell a baba életét. Egy másnap vissza is mentem a kórházba, beszéltem feleségemmel, és kértük együtt, hogy szállítsák át egy másik kórházba, ahol van koraszülött ellátottság, és van remény még az életre. Feleségem el is került ebbe a kórházba, de ekkor ő már nagyon rossz állapotban volt testében, több mint 15 liter víz halmozódott fel addigra, és már a tüdejét is elérte. A baba vérkeringésében is problémákat véltek felfedezni az orvosok, és hát így került sor egy napon belül az életmentő műtétre. Amikor bevitték őket a műtőbe, mindkettőjük állapota élet-halál küszöbén járt. Nem lehetett tudni, hogy mi lesz velük. Én pedig az életem egyik legnehezebb idejét éltem át, hiszen az is előfordulhatott volna, hogy akár mindkettőjük egyszerre megy el. Szinte egy örökké valóságnak tűnt az a pár óra, amíg a műtőben voltak. De ebben a nagy mélységben én nagy magasságokat is megéltem, mert ezekben az órákban nagyon sokan hordoztak minket imádságban. Egy igazi imalánc indult el. Éppen akkor volt például az ima csoportunknak is egy összejövetele, ami akkor ugyan véletlennek tűnt, de ma már tudom, hogy ez sem volt véletlen, és ők folyamatosan imádkoztak értünk végig a műtét alatt. Ezen kívül többen a barátaink közül hívtak engem is, bíztató szavakkal láttak el, a Szentírásból idéztek és tartották bennem a lelket. Körülbelül 3 órás volt a műtét, először a fiamat hozták ki a műtőből. Mikor megláttam a kis testét bebugyolálva, láttam, hogy mozog a kis fejecskéje, és nagy kő esett le a szívemről, és ugyanekkor szinte megütött az apaság szele is hirtelen. Késő feleségemet is kigördítették a műtőből, ugyan sokkos állapotban volt, de láttam rajta, hogy él, és minden rendben van nála is. És egyből azt kérdezi tőlem, hogy hát mi van a mi kisfiunkkal. És ekkor határtalan boldogság öntött el a szívemet, mert az Isten csodát tett, és megmentette mindkettőjük életét, és én szentül hiszem, hogy ez mindaz annak a sok-sok imának köszönhető, ami akkor este ott felszállt az égbe. Hogy a kisfiunk megmaradt, az Istennek köszönhető. Ezt teljesen így éljük meg a mai napig a feleségemmel. Szinte csodákat éltünk át az inkubátor mellett, amikor nőtt a szemünk láttára, holott. Ugye sokan mondták az orvosok, hogy hát itt nem sok remény van, mert bármilyen kis betegség elviheti őt. Nagyon kicsi volt a súly, 390, sőt 310 g-ra is lecsökkent. És akkor át kellett élnie egy olyan műtétet, amit a botalló vezeték elzárása, az nagyon veszélyes műtétnek mutatkozott, mert nem tudott enni. Aztán a szemével kapcsolatban is voltak műtétek. De a szemünk láttára egyre inkább nőtt és nőtt, és hittel voltunk minden nap az inkubátora mellett, és ott imádkoztunk minden egyes napon, amikor bemehettünk egy órára hozzá, akkor az ima volt a legfontosabb. És hát 4 hónappal később 2 kilogrammot, amikor elérte a súlya, akkor engedték haza, és utána nagyon sokáig még fejlesztéseken kellett átmennie, egészen 7 éves koráig nem tudott járni. És akkor kezdett el szépen járni, és most már igazából fut, igazi nagyfiú lett. Emlékszem, amikor pici baba volt, azt kívántam az úrtól, hogy uram, bárcsak magasabb legyen, mint én, és most majdnem elérte már az én magasságomat, olyan nagy legény lett. Amikor a fejlesztésekre jártunk, végig nagyon bíztunk abban, hogy az Isten, ha már így megmentette, akkor ott áll mellette, és gondját viseli folyamatosan. És ebben nagy segítségre volt a feleségem, mert hiszen ő vitte mindenfelé, gyakorlatilag én csak besegítettem, ahogy tudtam, én leginkább dolgoztam, de ő volt vele szinte minden nap, és járt vele a különböző fejlesztésekre. Dévénytorna, katonamódszer, PHRRG, nem tudom, annyiféle módszer volt, és vittük őt. De nem féltünk látni ezt, hanem úgy éreztük, hogy ez szükséges, és hogy az Isten ebben is ott van. Mert az én fiam tele van szeretettel. Az ő mondása, hogy napfényes napot nektek. Ez a napfényes szó, ami kifejezi az ő állandó örömét, minden napfényes jelzővel lát el. Ebből is látszik, hogy a szeretet ott van ő benne, az Istennek a szeretete, és ebből a szeretetből táplálkoztunk mi is, a mi kapcsolatunk is ebből táplálkozott. Látva őt, az Isten csodáját ránk is kihatott, és sokszor úgy érzem, hogy mi is tanulunk tőle szeretni. Isten csodáját látom benne, az ő megnyilvánuló végtelen szeretetét, és sokszor felidőződnek bennem a zsoltáros szavai. Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy oltalmazom, szüntelenül rólad szól dicséretem, szinte csodája lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Nagy mérföldkő volt, amikor elmentem a kurszióra, úgy is szoktam mondani, hogy ez egy igazi mérföldkő volt a keresztényé való érésemben. Abban, hogy keresztényé váljak. Mert a kisbabaként megkereszteltek, aztán első áldozás, bérmálkozás, mindez, a szüleimnek is hála. Majd jött nekem a felnőtt megtérés és az Isten élmények, de az a pillanat, amikor igazán keresztényé váltam, az a kurszióban valósult meg. Ott értettem meg, hogy én nem csak én vagyok, hanem egyben az egyháznak is a tagja vagyok. Mert mi magunk vagyunk az egyház, akik alkotjuk, és mi vagyunk azok, akik tehetünk azért, hogy Isten országa már megvalósulhasson itt a földön. Nem elég csak szentmiséken és keresztény találkozókon részt venni, hanem feladatunk van. Például az én személyes életemben az, hogy az az Isten, aki megmentett engem, vagy megmentette az én feleségemet és az én gyermekemet, kiragadott minket így a halál torkából, ez az Isten sokkal többet érdemel, mint hogy csak úgy eljárjunk az egyházba. Ennél sokkal fontosabb az, hogy őt szolgáljuk, hogy a plébánián feladatot vállaljunk, hogy apostolkodjunk, hogy evangelizáljunk, hogy mások is megismerhessék Jézust és azt a csodát, amivel én is szembesültem az én saját életemben. A kurziónak a hatása az én életemben az volt végül, hogy közösséget alapítottunk Ilonkámmal, egy családos közösséget. Talán ismerős az érzés, hogy ott vagy a templomban, látod az embereket, de nem ismered őket. Csak látod, hogy együtt jársz velük misére, és nekünk az volt a fontos, hogy az ottani családokat jobban megismerjük, összehozzuk, hogy ne csak olyas valakik legyünk, akik eljárunk a templomba, hanem olyanok, akik aztán megismerjük egymást, jobban összejárunk és segítünk egymáson. Nem volt könnyű ennek a közösségnek az elindítása, de azóta folyamatosan megváltoztak a szentmisék is, most már vannak családos szentmisék, ahol gitáros szolgálat van, agapék vannak, ami talán a legfontosabb, hogy ezeken a havi egy családos szentmiséken mindig ott maradunk, és még egy órát, másfél órát beszélgetünk, és mindig megyünk nyári táborba is, és még jobban megismerhettük egymást. Hagy mondjam el nektek is az én igémet, amit egyben életigémnek is tartok, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ezt vallom, eszerint élek, csak arra vágyom, hogy életemben szolgálhassam az Urat, és arra, hogy minden, amit teszek, az őt dicsőítse. Kedvenc dicsőítő dalom is erről szól, Uram, téged emel fel az egész életem, mert te mindig hű voltál hozzám, add, hogy én is mindig hű legyek te hozzád. Ámen.
Kedves hallgatók, Rákóczi Bálint tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Bye.